Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora, és velem szemben dr. Martos Levente Balázs atya ül, Budapest esztergomi segédpüspök, és itt ülünk a pap neveldében, ahol ő a rektor. Nagy szeretettel köszöntelek.
Sok szeretettel köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon szépen köszönjük a riport lehetőséget. Miről másról is beszélgethetnénk így az ünnep kapcsán a püspök atyával, mint egy picit a zarándoklásról, és hát a szent évről. És hogy egy kicsit ilyen személyesebb hangvétellel kezdjek, ha már karácsony és zarándoklás, vissza tudsz emlékezni valami olyan markáns karácsonyi élményre, amit te is úgy tudsz a szemed elé idézni, mint akár a szent családnak maradandó élménye, Krisztus születése. Van egy ilyen élményed?
Amikor ezt a beszélgetést felveszünk, mi az advent közepén vagyunk, szívesen beszélünk az egész advent időről úgy, mint egy zarándokútról. A zarándokútnak számukra nagyon eleven része az, hogy az embernek többé-kevésbé tudatosan a szeme előtt, a lelki szemei előtt is ott leveg egy cél, ahova el akar érkezni. Az ünnepeinknek, a karácsonynak is az egyik jellegzetessége, hogy már sokszor átéltük, és talán vannak a szívünkben olyan gyönyörű emlékek, meghatározó emlékek, amelyek valamilyen módon arra hívogatnak, hogy oda megint szeretnénk eljutni, oda még egyszer szeretnénk elmenni. Hát nekem is valóban, amikor ezt az adventi zarándokutat járom meg, amikor elképzelem, hogy milyen lesz idén a karácsony, akkor eszembe jut az a régmúlt karácsony is, amelyet még a múlt évezred vége felé egyszer Jeruzsálemben és Betlehemben éltem át. Akkoriban egy fél évet tanulhattam Szentföldön. Nagyon békétlen időszak volt az is. Az volt egy olyan időszak, amikor néhány év béke után Izrael államban sajnos újra terrortámadásokra került sor. Amikor mi Jeruzsálemben tanultunk, akkor is volt olyan robbantás, ami nem is messze történt tőlünk. És ebben a helyzetben egy több kultúrás, több nagy vallási hagyománynak otthont adó Szentvárosban, a Szentvárosban, Jeruzsálemben ünnepeltük a Szentestét. Este 6 órakor tartottunk egy szentmisét, utána egy rövid vacsora volt, és egy nagyon bátor társunk, aki egyébként egy szlovák pap volt, azt mondta, hogy menjünk ki gyalog Betlehembe. Jeruzsálemből Betlehem olyan jó 10 kilométer, 12 kilométer távol van, akkor még nem volt ott határellenőrzés, és a rövid vacsora után tényleg útra keltünk, alaposan szedtük a lábunkat, meglehetősen hideg volt az éjszaka, bár ott azért nem szoktak röpködni a mínuszok, de egy éjszakai órában ott is meglehetősen kihűlt az idő. Tudtuk azt, hogy éjféli misére akarunk Betlehembe érkezni. Nekem ez nagyon kedves élmény. Semmire nem emlékszem abból, hogy miről beszélgettünk. Az irány csak a térkép alapján van a fejemben, hogy körülbelül merre tarthattunk. De az a tény, hogy együtt vándorlunk az éjszakában, hogy együtt zarándokolunk, és tudjuk azt, hogy van egy hely, ahol majd lesz számunkra is hely, az meghatározó volt. A jeruzsálemi latin pátriárka tartott az éjféli szentmisét. Ott Betlehemben az akkori egyik híres palesztin vezető Yasser Arafat is egyébként ott volt a feleségével. Ez a mi földi ünneplésünknek a mindennapi és az egészen szent valóságot ötvöző jellege, hogy az ember járja a maga földi életének az útját, keresi mindig a következő lépést, és közben megpróbál elvonatkoztatni azoktól a veszélyektől és különböző rendezetlen dolgoktól, amelyek az útjától jobbra-balra, vagy éppen a közvetlen környezetébe történtek. Számomra ez a karácsonyi emlék úton Betlehembe, szó szerint karácsony este, nagyon kedves, és valamilyen módon talán jelzi azt is, hogy hol a belső kísértéseinknek a fenyegető rémei között kell újra meg újra az Istenre tekintenünk, hol meg fizikailag kell útra kelnünk ahhoz, hogy egy szent helyre elérkezzünk, ahol még mindig nem biztos, hogy mindjárt megérint bennünket az ünnep. Ahogy mondtam, a jeruzsálemi latin pátriárka misézett ott Betlehemben, franciául tartotta a szentmisét, és én akkor még nem tanultam franciául. Tulajdonképpen az egész ünnepből az emberek sokasságának a hangulata ragadt meg bennem, és az a várakozás, hogy a csoda mégiscsak megtörténik, vagy hogy tudok kapcsolódni Krisztushoz, aki a világba született, a barátaimon keresztül, akikkel úton voltam, ismeretleneken keresztül, akikkel azon az éjszakán egyszer életemben találkoztam, és talán annak a szent helynek a légkörén keresztül, amely a mai napig titokzatos emlékét őrzi annak, hogy Isten fia emberré lett és világra született.
Az jutott eszembe, hogy így meséltél, hogy valahogy a remény egy érzés, ami át tudja járni az ember szívét. Valahol persze döntés is, hogy a remény felé fordulunk. Én azt gondolom mindig a karácsonyról, hogy a húsvét mellett talán ez tényleg egy olyan ünnepe, még azt gondolom a világiaknak is, a hívőknek és a nem hívőknek is, ahol fókuszba helyeződik ez a fajta érzelem. Ha erre egy picit ránézünk, és picit túllépünk a karácsonyi ünnep körül, mi az az egy gondolat, vagy mik azok az eszközök, főleg a jövő évi szent év kapcsán, amit ide tudsz hozni, hogy ezt a reményt, ezt tovább tudjuk táplálni. Néha az az érzésem, hogy így felgyullad a remény szenteste, és aztán már olyan 28-a körül, amikor a beigli is elfogyott, akkor már egy kicsit alább hagy a reménykedés, és újra visszatörnek azok a nehézségek, amit te is itt megéltél mondjuk ebben a kis zarándokútban. Ilyenkor milyen lehetőségei vannak az embernek?
Valahol azt olvastam, hogy az ünnepek megmutatják, hogy milyenek akarunk lenni, hogy honnan jövünk, és mifelé tartunk, vagyis melyek azok a meghatározó események, amelyekhez lélekben visszatérünk, és tulajdonképpen milyenek vagyunk mi a legszebb állapotunk, vagy a legszebb elképzeléseink szerint. Keresztényként, meg hívőként azt teszem ehhez hozzá, hogy ez a mi eredetünk, ahonnan jövünk, és az a mi célunk, ahova mi tartunk, az Istennél van, és ezért a reményünk nem pusztán annak a megélése, hogy valami pozitív várakozás és vágyakozás van bennünk, hanem valamilyen objektív tény, valamilyen tőlünk független dolog, ami megelőz bennünket, felül is múl bennünket, és amely ugyanakkor vár ránk. A mai ember nagyon szeretne gyorsan sok jót kapni, és sok jót átélni. Ferenc pápa abban a levelében, amelyet az előttünk álló szent évre írt, azt mondom, nagyon őszintén ír arról, hogy a mai ember nagyon szeretne mindent azonnal, ne kelljen rá várni, ne kelljen türelmesnek lenni, és közben igazából nem a dologra magára kíváncsi, hanem az élményre, amely hozzá kapcsolódik benne. A remény egyrészt jelenti ezt a belső megélésünket, de ugye azt is mondjuk egy sportolóról, vagy egy fiatal sportolóról, vagy egy nagyon tehetséges emberről, hogy ő egy nagy reménység. Mert tudjuk azt, hogy ő benne még valami nagyszerű dolog fog megvalósulni. Amikor tehát a reményt említjük, akkor érdemes mélyre ásnunk, és azt mondanunk, hogy számomra mondjuk remény az, hogy tudok a szeretteimhez hűséges lenni. Számomra remény az, hogy a munkámmal tudok értéket teremteni. Számomra remény az, hogy az a tanulmány, az a tanulás, amit folytatok, az nem hiába való. Lehet, hogy ez adott pillanatban nagyon furcsán hangzik, és közben mégiscsak tudjuk mindannyian, hogyha ez nem volna, akkor tényleg fölösleges volna a küzdelem, a mindennapi erőfeszítés. Másfelől meg mi emberek igazából szeretünk küzdeni. Szeretjük, hogyha a munkánknak, az igyekezetünknek van eredménye. Amikor karácsonyhoz közeledünk, akkor ez a remény kétségtelenül ott van a szeretteinknek az arcán. Kétségtelenül ott van azoknak az emlékezetében, akik minket valaha karácsonykor köszöntöttek, vagy akiket mi karácsonykor megszoktunk köszönteni, megszoktunk látogatni. Lehet, hogy már meg is haltak, lehet, hogy már nincsenek itt mellettünk. Lehet, hogy sokféle baj és nehézség ért bennünket, és elválasztott azoktól, akik fontosak voltak a számunkra. És ilyenkor mégis megélünk valamit abból, hogy a másik mellett dönteni érdemes, hogy a másiknak az arcán van valami érték. A másiknak az arca, ezt egy manapság sokat említett francia filozófus fejezte ki így, Emmanuel Levinas, hogy a másiknak az arca kötelez engem. Karácsony egy különleges lehetőség, hiszen arra gondolunk vissza, ahogyan Mária rátekintett a kis gyermek Jézusra, és ahogyan a pásztorok megdöbbenve látták az angyalok arcát. Ugye az arca személyiségnek a kifejező. Nem tudjuk, hogy néz ki egy angyal, de hogy valamilyen módon a lényével sugározta az Isten jelenlétét, ebben biztosak lehetünk. És ebben az egymásra vetett pillantásban tulajdonképpen előre megmutatkozik minden születés csodája, előre megmutatkozik minden egymás mellett döntő emberpárnak a csodálatos kapcsolata. És hogyha sokszor el is szakadunk egymástól, meg bizonytalanná is válnak ezek a kapcsolatok, ilyenkor karácsonykor egymásra nézni, egymás mellett dönteni, hogy a titokzatos éjszakában Isten mellett újra dönteni, vagy elfogadni az ő ragyogó reánk tekintését, azt hiszem, hogy valóban megújít a reményben. Hogy mit lehet tenni azért, hogy néhány nap múlva mindez ne múljon el? De én egyrészt azt gondolom, hogy ezekben a szent napokban tényleg mosogatjuk a szívünket. Szoktuk idézni, hogy csak másban moshatjuk meg az arcunkat. Csak egymásnak ebbe a szerető elfogadásába tudunk úgy igazán megtisztulni, megbékülni önmagunkkal is, Istennel is. És hogyha ez tényleg megvalósul, akkor ez azért vissza-vissza kell térni. Tehát ezt a kincset, ezt a kapcsolódást, ezt ápolni kell magunkban. Mert minél hajszoltabb az élet, minél stresszesebb az élet, minél kevésbé vagyunk elégedettek azzal a helyzettel, amiben most vagyunk, és minél kevésbé éljük meg, hogy tudunk rajta változtatni, annál gyorsabban el akar tűnni belőlünk ez a szent tisztaság. Tehát időt kell rá szánni, mert olyan, mint egy forrás, amelyikhez vissza kell menni ahhoz, hogy ihassunk belőle.
Ha ránézel a szent évre, fel tudsz idézni olyan emléket, ajándékot, ami az elmúlt szent évek kapcsán téged ért, amiért te azt gondolod, hogy egy szent év nagyon fontos mérföldkő lehet a hívőknek és a nem hívőknek. Neked van-e ilyen személyes tapasztalatod a szent év kapcsán?
A szent éveket a pápák rendszerint 25 esztendőnként hirdetnek meg, illetve időnként előfordul, hogy egy rendkívüli szent évre is sor kerül. Az én életemben tudatosan egyrészt a 2000. év nagy jubileumát éltem meg, másrészt valamelyest halványabban emlékszem, pedig közelebb volt hozzám, de kevésbé éltem át nagyon tudatosan az irgalmasság szent évét, amelyet már annak idején Ferenc pápa hirdetett meg. A nagy jubileum 2000-ben azért volt számomra különleges, mert ez volt az az esztendő, amelyikben lezárult számomra a kifejezett tanulmányi időszak. Azóta is azt hiszem sokat tanultam, de a kispap éveim papnövendék, illetve már egészen fiatal papként is tovább tanulásom időszaka 2000 júniusában zárult le. A 2000. év első felében még tanulja voltam, ahogy Rómába érkeztek a zarándokok, gyóntattam egy római templomban meghatározott időszakonként, elvileg azért, hogy az érkező zarándokok több nyelven is tudjanak gyónni. Az első kápláni ténykedéseim egyike volt az, hogy fiatalokkal elmentünk Olaszországba, illetve aztán Rómába, a Szombathely Egyházmegyéből két autóbusszal, és részt vettünk a fiatalok nagy zarándoklatán 2000. augusztus 10-e és 21-e között. Azt hiszem, hogy ez az emlékezet egy nagy közös útra kelésnek az emléke. Ez fontos a számomra. De talán ennél is elevenebbnek élem meg azt a vágyat, hogy amikor megragad egy nagy lelkület, egy nagy eszmény, akkor másokkal indulhassak el. A mi emberi életünk sohasem egyszerűen csak önmagában áll. Ahogy az idő múlik, egyre inkább figyelmes leszek arra, hogy mennyire összefügg a saját belső tapasztalatom a többiekével, a körülöttem élőkével, mennyire hatunk egymásra mi emberek, érzékeny lények vagyunk. És bár nagyon fontos a személyes döntés, a személyes értékválasztás, de a lelkületünk mint egy szárnyakat kap, ha azt tapasztaljuk, hogy együtt vagyunk úton. Ezért gondolom, hogy a szent év egy olyan alkalom, amelyben az egész egyház bizonyos mértékig megmozdul. az egész egyház, Isten egész szent népe vágyakozik az Isten látása, az Isten szeretete, több igazságosság, több béke és több szeretet után. És a Szent Évben ezt valahogyan másként mondjuk ki. A zarándoklatok másként fejezik ki ezt a közös vágyat, a készséget, hogy útra keljünk, a készséget, hogy valamit megváltoztassunk. Minden zarándoklat kifejezi, és a Szent Évben mindennek különleges ereje van.
A remény zarándokai, ez a jövő évi Szent Év mottója. Látod-e már a jövő évedet? Van-e benned valamilyen elhívás, amit szeretnél te akár a saját életedben véghez vinni ennek kapcsán, vagy a szolgálatod kapcsán? Illetőleg van-e olyan kötelezettség, amire azt gondolod, hogy te azt szeretnéd fölvállalni?
Egy kicsikét szégyenkezve vallom meg az ürességemet ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Onnan legjobb talán kezdenem a választ, hogy számomra még elég eleven emlék, hogy nem egész 2 éve kaptam meg a hírt, hogy püspökké neveznek ki, és aztán, hogy püspökké szentelnek. Én a magam részéről azt remélem, hogy ezzel a kissé megváltozott élethelyzettel, kissé megváltozott küldetéssel és a vele kapcsolatos feladatokkal még jobban tudok majd zöldágra verkődni. Mondjuk úgy, hogy szívesen engedek magamnak időt arra, hogy a közvetlen feladatok elvégzésén túl még valahogy megpróbáljam mindezt helyre tenni, hogy melyek a prioritások, azokat még jobban megpróbáljam megérteni. Legalábbis bízom abban, hogy ez még az eddiginél egy kicsit rendezettebbé válhat az életemben. Emellett a következő esztendőnek, mind Szent Évnek számomra kedves meghívása, hogy úgy tűnik lesz egy alkalmam egy kisebb zarándokcsoporttal, egyetemi hallgatókkal, teológus hallgatókkal Rómába zarándokolni. A pápa arról is ír a levelében, amelyre a Szent Évet megnyitja, hogy egy zarándoklat mindig megnyitja az érdeklődésünket a kultúra, a vallás történeti kincsei felé is, és ugyanakkor mélyebbre jutunk az Isten szeretetébe is. Tehát én nagyon örülök annak, hogy lesz ennek egy ilyen konkrét alkalma, legalábbis a reményeim és a szervezők reményei szerint. Talán abban is bízom, hogy azok a találkozások, amelyek más liturgikus években is megtörténnek, ebben az előttünk álló esztendőben tényleg lehetnek reménnyel telibbek. Tényleg lehetnek egy nagy egésznek a részei, ahogyan közösen úton vagyunk.
Alapvetően a te egyik fő szolgálatod, ha jól tudom, hiszen a papneveldének vagy a rektora, hogy kísérd a fiatalokat e felé, az elköteleződés felé, és erősítsd őket ebben a reményben. Ha most erre a fajta szolgálatodra nézel, és egy picit beszéljünk az ifjúságról, mert lehet, hogy talán mindannyiunknak a szívében ez nagyon központi helyen van, hogy a mai ifjúságot egy picit remény teljesebbé tegyük. Hogyan látod most az ő helyzetüket? Van-e valamilyen fajta elképzelésed arra, hogy az ő helyzetük, életük, álláspontjuk, inspirálódásuk e felé egy picit elmozduljon? Mit gondolsz erről, hogyan lehetne a fiatalokat egy picit, akár a Szent Év kapcsán is motiváltabbá tenni?
A magam részéről egy kicsi meglepetéssel tölt el az, hogy elkezdtem abba az életkorba, illetve élethelyzetbe érkezni. Az embernek már nem az a feltétlen az az első dolga, hogy versenyezzen a fiatalokkal, hogy együtt fusson velük, vagy együtt igyekezzen minél távolabbra elérni, mint hogyha csak azt lehetne tenni, hogy élére állunk az ő mozgalmaiknak, hanem meg kell tanulni egyrészt azt, hogy meghallgatni őket, hogy derűt sugározni feléjük, és biztatni őket, hogy a reménykedés, meg az igyekezet, ami bennük van, az tiszteletet érdemel. Lehet, hogy néha egy kicsit meg kell tisztítani, vagy meg kell találni a jó útját, de hogy mindenképpen bátorítani kell, hogy megtalálják a saját útjukat. Másrészt pedig emellett a kicsit hát most elnézést kérek, de egy kicsit úgy mondom, hogy szinte nagypapás hozzáállás mellett, amikor ugye valaki már úgy érzi, hogy ő igazából tényleg a jelenlétével, a figyelmével tudja leginkább bátorítani a fiatalokat, hogy másrészt pedig időnként hogy azért úgy el is kell őket igazítani. Én nekem az utóbbi ez kevésbé megy, nem vagyok ez az ilyen igazán igazgató típus, azt hiszem, de bizonyos helyzetekben meg azt is tapasztalom, hogy vannak bennem elvárások, vannak elképzeléseim arról, hogy mit kéne tenni. Ezt az utóbbi hozzáállást, ezt magamban finomítani kell, úgy gondolom, tehát, hogy még jobban meg kell találnom a módját, a határait, a hozzátartozó szakértelmet, hogy hogyan sikerüljön a fiataloknak az útját tényleg egyengetni, hogyan sikerüljön olyan rendszereket alkotni, amelyekben ők szívesen vannak, amelyekben jól tudják magukat érezni. Ami engem illet, bizony nagyon gyakran tanítói szerepben vagyok, igazából ahelyett, hogy mondjuk nem tudom, táborokat szerveznék, vagy képzéseket szerveznék, általában inkább tartalmakat hozok létre, és azokat osztom meg a fiatalokkal. Teszem ezt egy kicsi abban a reményben, hogy közben én is valóban mégiscsak eleven tudok maradni. Én inkább arra szeretek figyelni, hogy őket is amennyire tudom, ne gátoljam abban, hogy növekedjenek. Tehát amennyire tudok, egy eleven kapcsolatot próbáljak velük megélni és megérezni, hogy a bennük Istentől adott jó, az tudjon bontakozni. Nem olyan sokára például a saját hát rokonni körben szeretnék egy összevetelt szervezni. Egy ideje már van bennem erre vágyakozás, és miután ez egyik családtaggal beszélgettem erről, rájöttem, hogy bennük is van. Egy olyan alkalmat szeretnék majd így összehozni, ahol egy nagy közös asztalhoz leülünk a unokaöcsém, unokahúgaim és én magam, és egy kicsit azban is bízom, hogy ennek a körülbelül 10 fős gárdának a segítségével én magam is egy kicsit pontosabban tudom majd látni, hogy mi mozgatja ma őket, és hogyan kerülhetek közelebb a többi fiatalhoz.
Utolsó gondolatként még, hogy egy kicsit lezárjuk és visszakanyarodjunk itt az ünnepkörhöz. Neked hogyan fog telni?
24-e délutánja pedig meglehetősen hagyományosan fog eltelni. Egyrészt nálunk az egyetemi templomban a helyi közösség mindig egy nagyon szép karácsonyi játékot szerveznek, egyébként aztán másnap karácsony napján az egész kicsik szoktak, tehát az óvodáskorúak és az egészen kicsi iskolások szoktak egy másik végtelenül kedves játékkal előállni. Hát én azt tervezem, hogy ezt meg fogom nézni. Aztán lesz egy-két csendes óra igazából, amikor remélem, hogy majd fel tudom díszíteni a kis karácsonyfámat. Úgy tűnik, hogy jönnek néhányan paptestvérek, atyák, akik itt fogunk együtt egy vacsorát elkölteni a szemináriumban, mielőtt aztán mindenki menne a szolgálati helyére. Én nekem karácsonyi szentmiség megtartására itthon az egyetemi templomban lesz lehetőségem. A családomra, szeretteimre gondolás, régről ismerősöknek az imádságos hordozása ebben a kissé lelassuló, kissé befelé forduló és ugyanakkor liturgikus ünnepléssel teli időszakban nagyon kedves a számomra.
Kívánom nagyon-nagyon békés és boldog ünnepeket, és reményteli 2025-ös évet. Nagyon-nagyon sok áldást kívánunk ehhez a nem kis szolgálathoz, hogy a püspök hogy a vállát is nyomja, és hát reméljük, hogy egy pár hónap múlva majd már beszélgethetünk, hogy hogyan is vagyunk a remény útján. Kívánunk a kedves hallgatóknak is áldott ünnepeket.
Szívből kívánok én is áldott békés karácsony, és aztán boldog új esztendőt is a Mária Rádió hallgatóinak. Kívánom azt, hogy akik otthon egyedül ünnepelnek, őket is meglátogassa az Úristen az ő szeretetével egy pillanatnyi békével, derűvel, reménységgel, és a Jóisten áldását kívánom különösen is a Mária Rádió önkénteseinek és dolgozóinak.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!